Minden díj, minden elismerésben mindig ott van az irodalom politika. Amíg egy pártrendszer volt, akkor annak is egy változó irodalom politikája volt, mert hiszen egyszer mondjuk az 50-es években, beleértve az 56 utáni éveket is, ugye nagyon erősen a napi politika határozta meg, hogy ki kap például Kossuth díjat, ugye, ami a Digitális Akadémia szempontjából ugye egy lényeges dolog, hiszen az alapítók azok az élő Kossuth díjas szerzők lettek. Később meg, hát például ugye Vörös Sándor is Kossuth díjas író lett, ami mondjuk 58-ban, vagy 53-ban, vagy 63-ban még elképzelhetetlen lett, 1970-ben egy ilyen groteszk önfintorként a felszabadulás 25. évfordulóján kapott Vörös Sándor Kossuth díjat. És hát ugye voltak, akik bizony csak 90-ben vagy azután kapták meg a Kossuth díjat, mert mindvégig ellenzékinek tekintették őket, mint ugye Mésző Miklós vagy Csóri Sándort, hogy a két talán legjelesebb figurát ebből a szempontból említsem. De végül is, amikor a díja alapítására sor került, akkor már gyakorlatilag szinte túl voltunk ezen. Tehát volt ugye azért, volt az alapító tagok között néhány olyan, akit talán, ha más szempontok is fölmerülnek, nem vesznek be, bár Kossuth díjasok, de hát Magyarországon köztudott, hogy 90 után semmilyen területen nem voltak radikálisabb takarítások. Utána, az alapítás után pedig a tagok voltak azok, akik választhattak új tagokat, és hát nyilván a tagoknak az irodalmi, esztétikai, ideológiai, politikai szimpátiái eltérőek, és ez tükröződik ezekben a új tagválasztási ceremóniákban is, ott is megmutatkozik. Megvan a jelöltje annak a tábornak is, amelyikhez például Esterházy Péter tartozik, hogy valamennyire nevesítsem is, ami egyáltalán azt jelenti, hogy ő a vezéregyeniség. Nyilván vannak előzetes megbeszélések, ugye. Mondjuk a legrégibb kategóriákkal érve, ugye ez az urbánusabb, liberálisabb tábor. A másik, amelyiket pedig a népinek, nemzetinek szoktak nevezni, vagy csúfolni. Ott meg, hát például én úgy láttam, hogy lehet, hogy tévedek, ugye, mert én soha nem beszélgettem erről senkivel, de hogy amíg élt, mintha Lázár Ervin lett volna az egyik ilyen szervező egyéniség. Én egy olyan esetre emlékszem, volt egy-két év, amikor nem tudtam jelen lenni ezeken a jelöléseken és választásokon, amikor végül is egy, ugye nem az első fordulóban, de az utolsó fordulóra egy lényegében egyhangú döntés született, ugye ez Utasi Józsefnek a jelölése volt, de azért ne hallgassuk el azt is, hogy itt egy ilyen gesztus értéke volt ennek, ugye, hogy egy súlyosan beteg költőt próbáljunk elismerni. Most hadd mondjak egy ifjúkoromból egy példát, ugye ez a 70-es évek eleje volt, amikor én itt már ugye, hát először is ugye az ember meghatódott, hogy beléphet az Írószövetség épületéből, és részt vehet egy rendezvényen, vagy hogy a barátjának az első verses könyvét bemutatják az Írószövetség, és egy komoly tudós férfiú vagy jeles kritikus tart róla egy kis bemutatót. Hát a Fodor Andrásnak, mint a költői szakosztály, nem tudom, titkára volt először, talán aztán elnöke is, volt a 70-es években éveken át egy sorozata, őszi, tavaszi fél év, és az első kötetes költők majdnem mindnek a kötetét bemutatták, úgyhogy volt mondjuk három este ősszel, egy estén két-három költőt mutatott be röviden valaki, és verseit olvasták fel, és akkor utána volt egy összefoglaló az összes könyvről, amelyhez egy komoly középkorú irodalomtörténészt kértek fel, aki az egész lít egy tanulmányt, ami aztán meg is jelent, és akkor a tanulmány elhangzása után vita volt róluk. Most nem ezért jutott eszembe a 70-es évek, hanem azért, mert mondjuk ott volt X író, meg Y, meg Z író, és én mindegyiket, ugye, amikor egy nemzedék indul, akkor van egy ilyen nyáj szellem, egy összetartozás szellem, és ez nagy, nagyszerű dolog emlékezni is rá. Hát jó, ő is van, na hát ő is van, jaj, de jó, hát ilyen sokan vagyunk, és ezek mind tehetségesek. És hogy egymás háta mögött ezek az általán tehetségesnek tartott írók milyen kéjjel tudták mondani, hogy az egy dilettáns, az nem ért hozzá, az nem jó, ugye. És ezen én úgy nagyon, nagyon eltartott egy ideig, amíg megszoktam, hogy erre legyinteni kell. Vagy egy barátom mesélt, amikor 75-ben megjelent Sántal Ferencről az első kis monográfia könyvem, hogy egy nem, nyilván kocsmai beszélgetésen, hogy hogy irigykedtek meg áskálódtak mások. 33 éves voltam, amikor ez az első könyvem megjelent, ma egy 33 éves irodalomtörténész kritikus, ugye, már harmadik köteténél szeret tartani. Arra is emlékszem, hogy annak idején ugye közöttünk szinte közmegegyezés volt az, hogy népi urbánus ellentét az egy nevetséges valami ma már, tehát 73-ban mondjuk, és ha visszagondolok rá, ugye néhány éve korábban működött a híres belvárosi asztaltársaság, amely ugyanennek volt egy, hát azért nem reprezentatív példája, ugye, mert nem jutott ez akkor a nyilvánossághoz, ugye ez csak utólag a visszaemlékezésekből, ahol ugye a Csóri, a Konrád, a Hernádi, az Orbán Otto, a Jancsó Miklós, és így tovább ugye részt vett, és az égvilágon mindent megbeszéltek. Ez egy ábrán maradt. Acéli kultúrpolitikában már benne volt ez, hogy az úgynevezett népies féle, meg urbánus féle táborok ne fogjanak igazán össze, tehát hogy valahogy kerüljenek szembe egymással. Ebből lett az a szomorú dolog, hogy mondjuk megint ugyanazt a két nevet említve, hiszen a kétféle csoportosulásnak jelképes vezérfigurái voltak Csóri Sándor és Mésző Miklós, ugye, hogy ők, akik a 80-as évek mondjuk egyértelműen egy ügyszövetségesei voltak, azok ugye 90 táján egyre jobban szembe kerültek egymással. Azért az 50-es meg a 60-as években azért volt viszonylag egyszerű az irodalmi élet, mert világosan lehetett tűnni, hogy vannak kurzusírók és vannak írók. És a kurzusírók közt is voltak tehetségesek, természetesen, de azért nyilvánvaló volt, hogy van egy hivatalos értékrend, és van egy az irodalmi életnek egy értékrendje, de az irodalmi életnek az értékrendje nem volt annyira tagolt, mint manapság. Azért akkor azért úgy mindenki tudta, hogy már bocsánat, mindenki tudta, majdnem mindenki tudta azt, ugye, hogy mondjuk a 60-as évek, hogy Pilinszky János az egy nagy költő, meg a Nagy László egy nagy költő. Azért ez a 60-as évek közepén a hivatalosság számára még nem volt magától értetődő. Hát mondjuk megint, ugye az idős ember, jönnek a személyes emlékek, de azok azt hiszem plasztikusabbak. Olyan 65-60 táján bölcsészhallgató voltam, mert érettség után 4 évvel lettem csak bölcsészhallgató, és Király tanár úrnak, a Király Istvánnak a szakszemináriumán ülünk, a modern líra téma, és előttem maradt ez a kép is, hogy ő mondja lelkesen, de az előadásain is fölemlegette őket, hogy kik az igazán nagyszerű költők, azt mondja, Garai Gábor, Váci Mihály. Mi meg ott, amiben olyan emberek ültek, mint például Váradi Szabolcs, Radnóti Sándor, szerény személyem, mi meg mondtuk, hogy Pilinszky János, Juhász Ferenc, Nagy László, megmondta, hogy Váci, Garai. És hát jó, hát ez nem ment hosszan, de azért világos volt ez az ellentét, és el kellett jönni bizony a 70-es éveknek ahhoz, hogy a kinejtelenül belássa, hogy nekünk volt igazunk. De belátta. És lám aztán ez az Acél Gyögyfile kultúrpolitika is szép lassan belátta, tudomásul vette, hogy hát igen, azért muszáj a Nagy Lászlónak is Kossuth díjat adni, meg a Pilinszky Jánosnak is. A 80-as években aztán az újholdas monulat is szinte 100%-osan rehabilitálódott a hivatalosságban is, és nagyon érdekesen lehetett látni azt, hogy ez ma is ellenőrizhető, hogy mondjuk valaki kézbe vesz 1960 tájáról egy kortárs folyóiratot, és elolvas csak 3 kritikát kortárs irodalmi művekről, aztán elolvas 70-ből, meg 80-ból, hogy milyen radikálisan megváltozik a kritikai hang, hogy a Lenin idézetek hogy tűnnek el, meg egyáltalán az, hogy marxizmus, marxista ideológia, esztétika, követelményrendszer 80-ban már hírehamva nincsen, de hírehamva nincsen egyáltalán. Ehhez képest nem rögtön 90 után, de voltak éppen már ott van a gyökere valahol 90 táján, hogy e felé haladtunk, hogy most már nem X-íróról kezdték mondani a dilettáns, hanem irodalmi csoportosulások. Én 3 könyvet írtam Nagy Lászlóról. Gimnazista koromban, amikor még ugye senki nem ismerte Nagy Lászlót, néhány elszánt embertől eltekintve, akkor jelent meg ugye a Deres Majális, azt én kb. Egy évvel később jutott a kezembe, és attól kezdve voltam neki is, Nagy Lászlónak is, meg Juhász Ferencnek is mellette, meg másoknak is lelkes híve. Tehát, hogy én írtam róla 3 könyvet, de ez nem jelenti azt, hogy a Pilinszkyt kisebb költőnek tartom. Hát nem ír az ember mindenki, ugye arról ír, akiről úgy érzi, hogy tud valamit valamit mondani. A valaminél egy picivel többet. És erre van egy apró emlékbizonyítékom is, ezt egyszer vagy 20 éven meg is írtam egy rövid kis cikkben. Ugye hát aki egész életében irodalommal foglalkozik, és hát még inkább sokat versekkel, és én diákkoromban versmondó is voltam, és elég jó volt a memóriám. Hát ugye az embernek különböző élethelyzetekben eszébe jutnak versrészletek. Szóval egyszer valamilyen élethelyzetemben eszembe jutott valami, egy vers sor vagy egy strófa. Ugye néha az emberek elkezdik, hogy kitől is idézem magamban, ugye? És mondom, hoppá, hát ez Pinszky János, ugye? Na most úgy van, hogy soha nem írtam róla, és mégis ott van, ugye? És akkor úgy megnyugodtam, és két csillag címmel írtam egy kis tárcát, hogy két csillag, Nagy László és Pinszky János. Aki vagy akinek a utódai úgy gondolják, a nyolc is, hogy is mondjam. Szóval tényleg ez olyan, mint nyolc csillag, ugye, de ilyen nincs a tábornoki rangjelzésekkel, és a nyolc csillaggal rendelkezni. Tényleg büszke voltam rá, és általában én mindig annak örültem, amikor olyan elismerés ér, amelyik az irodalomból éri az embert. A József Attila díjat úgy kaptam meg, hogy most már régóta úgy van, de akkor az még nem volt régi dolog, ugye, hogy egy író testület szavaz rá. Ugye. Az Arany János díjnál ugyanígy volt. Na, nem akarok itt hivalkodni, szerencsére annyi sok díjam nincsen, de azért annyit hadd mondjak, hogy amikor Cine Mihály díjat ott a Petőfi Irodalmi Múzeumban átvettem, hát, és ugye én a Cine Mihály íróasztalát örököltem az egyetemen. Tanárom volt, aztán hosszú időben kollégák voltunk, ami meg nem halt, aztán megörököltem az íróasztalát, amit ő a Király Istvántól örökölt meg, úgyhogy nagyon megható volt. Legalábbis nálunk olyan az irodalmi élet, hogy általában elvárja a folyamatos teljesítményt. Tehát egy teljesítménykényszer van, ha valakinek 5 évig nem jelenik meg könyv, akkor szeretik leírni. Vannak kivételek, ugye az Ottlikból lett például egy legenda, ugye a hallgatás legendája. Sántából nem lett ilyen legenda, például pedig ő is hallgatott, de ez a teljesítménykényszer, amit a 80-as évek elején körülbelül a Domokos Mátyás egy nagyon szellemes tanulmányában azzal a fogalommal ragadott meg, hogy működik a versírógép. Hát ebben sok igazság volt, meg van. Na és hát van egy ilyen természetes dolog is, ugye, hogy elég nehéz az idősebb alkotóktól a pályájuknak a delelőjén túl, tehát már az őszikék korszakban azt elvárni, hogy radikálisan mássá váljanak. Ugye a magyar irodalomban a 60-as évekig öreg nemzedékek elvétve voltak. Ott volt például az I.S. Gyula, a Déri Tibor, hát Németh László már kevés, így a betegsége miatt, a Vas István, és lehetne még sorolni a neveket, akik 65, 70, 75, 80 évesen is dolgoztak, alkottak, jelen voltak, és aztán ennek lett ugye mondjuk az ezred végén egy olyan csodálatos folytatása, hogy csak egy példát említsek, mint a Jókai Annának a regénye, amelyik az öregség, az utolsó életszakasz, a meghalás, vagy van még feladatom, nincs már feladatom kérdéskörével foglalkozik. Még egy dolog van, az, hogy soha annyi magyar író nem volt, mint a 20. században, és annak is főképp a második felében. Tehát ha valaki a kortárs irodalommal kíván csak foglalkozni, és csak a folyóiratokat végigolvasni, akkor gyakorlatilag nincs annyi óra egy hónapban, hogy ezt megtehesse. Sokkal nehezebb is tájékozódni, következésképpen sokkal nehezebb feltűnni is, ugye. Ugye Sztálinnak tulajdonítják ezt a mondást, ha jól tudom, és nem Zsdánovnak, hogy írok, alkossatok remek műveket. Ez a Rákosi Kormány által ki volt írva az Írószövetségben figyelmeztetésként, ami ugye egyrészt egy nagy bölcsesség, másrészt egy bődületes marhaság, mert nem hiszem, hogy bármely író, aki tényleg író, tehát nem egy dilettáns, nem a legjobbat szeretné kihozni önmagából. Valószínűleg mindenki azt szeretné, csak hát ez a legnagyobbaknak sem mindig sikerül. Mondjuk ott van egy zseni, az Ady Endre. Ady Endrének nagyon sok gyenge verse van. Egyszer állítólag azt nyilatkozta, hogy ugye már mindenki a kocsmákban látta őt éjszakázni, hogy hát igen, azt mondja, én egy verset meg tudok írni egy fél óra alatt, de egy Ady verset 2 hétig írok. Ma már nem nagyon ismerjük, a 60-as évek szovjet új hullámának volt az egyik költője, a Jevgenyi Vinokurov. Először megjelent, a Rab Zsuzsa fordította a 60-as évek első félben valamikor egy kis karcsú verseskönyve Magyarországon, és két dologra emlékszem a rövid szerzői előszóból. Az egyik az, hogy megvan az óvodai jellemzése 5 éves korából, amelyben a következő mondat is szerepel, hogy ideológiai kérdésekben kellőképpen tájékozott az 5 éves költő. ugye, a költőjelölt, de a másik az érdekes most, ez, hogy ő két tanácsot kapott fiatalként a mesterektől. Az egyik az, hogy nem újjon egy nap annélkül, hogy nem írsz valamit, a másik meg, hogy csak akkor így, ha kibőki az oldaladat. Ez valahogy így van, ugye, hogy néha a rutin viszi az írót, néha meg ugye kibőki az oldalát, és akkor lehet, hogy abból is rossz lesz.